ezek közötti roppant távolságból, ami nyelvi, kulturális, szociális távolság, és létezik.
És a jövőhöz való viszony ebben az értelemben, ez is egy fontos mozzanat, mert azt gondolom, hogy ilyen szempontból ugye a szegénység meghaladásának sok olyan technikai és módszerei vannak, ugye, és ezért hoztam a legelején is a példát, hogy a távolibb, keletibb és ázsiai országokban itt ott a kísérlet, hogy hogyan lehet azt a fajta motiváltságot, vagy érintettséget, ami arról szól, hogy tulajdonképpen az ifjúság természetett a igénye, hogy érvényesülni szeretne, felnőtté akar válni, családot szeretne alapítani, és ebben az egész történetben számítsanak rá, hogy azt például egy csomó ilyen térségben jobban beépítik, mint nálunk. Ez csak úgy mondtam ilyen apró megjegyzésként, mert azt gondolom, hogy ebben az értelemben valahogy érzékelem, hogy másféle feladatokat jelentenek ezek a különböző ifjúsági csoportok, ugye? Másféle feladat.
Nagyon másféle feladatot, nagyon összetett munkát, azért tulajdonképpen az ifjúsági szakma oldalából beszélgetünk egy kicsit.
Persze.
Innen. Látván ezek a feladatok, ezek team munkát és más emberszakmáknak az összefogását kívánnák. Ezt ifjúsági munkás egyedül, vagy ifjúság segítő egyedül elvégezni nem tudja. Ehhez szociális munkásnak, ifjúság segítőnek, tanárnak, sőt még a helyi rendőrnek, és nagyon sok mindenkinek össze kellene fognia. Itt team munkákra lenne szükség ezeknek a térségeknek a felzárkóztatásában, és nagyon határozott és nagyon világos víziókra, hiszen, hogy csak egy példát mondjak, nagyon sok ilyen településen, például az iskola az egyetlen intézmény ma már, ami szociális, szocializációs intézményként működhetne, és ugye a szociális feladatok ráhárulnak, mert más intézmény nincs, amelyik ezt el tudja látni. Tehát a tanároknak, az ott dolgozó személyzetnek számos olyan szociális feladatot kellene ellátnia, amire ő sem felkészülve, sem felkészítve nincsen, ráadásul meg ez eszközei sincsenek. Tehát ilyen helyzeteken mondok ilyen team munkákat, hogy akkor, ha az iskola az egyetlen ilyen intézmény, egy ilyen leszakadó, egy ilyen gettósodó település, annak az iskolát kell olyan módon megerősíteni, hogy az egy nyitott, szociális munkát is befogadó, ifjúsági munkát
meg
is befogadó.
Meg a kulturális munkát, tehát
legyen, és kulturális munkát is.
És mindenféle egyebet, ami pontosan az életet érdekessé és izgalmassá
teszi. Mert az életet érdekessé és izgalmassá kellene tenni, és hogy ezeknek a szegény embereknek az egyik fő problémája az, hogy nem tanulnak meg embernek lenni. Tehát az emberi méltóságnak a tiszteletét, azt egészen kicsi kortól kezdve kell megérezni, elsajátítani és elsajátítatni. Sokszor azt hiszik, hogy ezek a dolgok úgy magától mennek, miközben pedig azt kell felismernünk, hogy számos helyen ez nevelési, pedagógiai akciókat kíván, szociális akciókat kíván, az emberi méltóságot azt ugye meg kell teremteni, azt az emberi méltóságot, ami tiszteletben tartja másik emberi méltóságot, és így tanulja meg azt, hogy hogyan működik együtt a másik emberrel.
Így van, tehát ez nem magától értetődőek a folyamatok, így is lehetne mondani. Magyarul ebben a folyamatban bizony részt kell venni egy csomó szereplőnek, nyilván az államnak. És az a kérdésem, hogy ezzel összefüggésben mennyire látod ma az ifjúságot működtető mechanizmusokat Magyarországon, hogy a részben is, hogy ennek a feladatnak meg tud felelni. Mert ugye azt gondolom, hogy azok a funkciók kell, hogy ebben az értelemben jobban működjenek, ami ebben a tizenéves nemzedékben éljenek bárhol is, kapaszkodott támpontot, megerősítést kaphassanak, mert ugye legyünk nagyon őszinték, ezek a tizenévesek még hosszú ideig lehetnek velünk, de jó lenne a társadalom az ő részvétel igényükre feltámaszkodva konstruktív és építkező lehessen, tehát mondjuk számolni kell egy tizenévesnek a szándékaival, okosabb is egyébként, mert a másik oldalon sokkal többe kerül, ha mondjuk az erőszak szervezetet kéne megszólítani. Magyarul azt mondom, hogy nagyon érdekel engem, hogy te hogyan látod azt, hogy ma azok a szereplők és olyan szereplők működtetik az ifjúság igazgatását, amelyre akiknek a szerepnek meg tudnak felelni.
Nehéz kérdés, meg sok kérdés, ez így tulajdonképpen egy kérdésben. Bocsánat. Egyrészt úgy gondolom, hogy az ifjúság működik, tehát függetlenül attól, hogy vagyunk vagy nem vagyunk, ifjúságsegítők vannak-e vagy nincsenek, szociális munkások vannak-e vagy nincsenek, az ifjúság működik, mert ez a természete. A gyermekek felnőnek, kinyílik a szemük, kommunikálnak, interakcióban lépnek egymással, megteremtik a saját közösségeiket, és így tovább. Mi szeretnénk egy felvilágosult országban élni, egy 2010-es európai Magyarországon, És ezektől az országoktól az várható el, ez standardizálódott elsősorban a nyugat-európai minták alapján, hogy vannak különböző struktúrák, amelyek segítik ennek a felnövekedésnek a folyamatát. És most ezt nagyon leegyszerűsítve mi ebben a beszélgetésben ifjúsági munkának és ifjúságpolitikának nevezzük. És innen válaszolnék akkor a kérdésnek, ahol vonatkozás, hogy ezt hogy látom, vagy mit gondolok erről.
Tehát az ifjúságmunka azok a szereplők környezete, aki a fiatalokkal valamilyen módon foglalkozik.
Igen, így van. És valószínű, hogy egy ilyen helyzetben azt is hozzá kell tennünk, hogy mindig sokkal többen foglalkoznak a fiatalokkal, mint ahogy mi gondolnak. Tehát ugye ott vannak azért a tanárok, ott vannak ifjúságvédelmi, ilyen-olyan emberek, gyermek és családsegítők, és így tovább. Tehát azért fiatalok nincsenek magukra hagyva, hogy így mondjam, bizonyos módon működnek rendszerek Magyarországon is, mint minden más európai országban. Ma Magyarországon ilyen jelentős fordulatok zajlanak az állam és közigazgatásban, amit a választási eredmények után ugye már láthatunk, és a polgárok ezt élhetik. Ami erre a szektorra tartozik, azt nem nagyon látom ma még. Tehát az, ami ez a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz tartozó ifjúságpolitikai terület, hiszen ez az a minisztérium ma Magyarországon, amelyik statutumában ugye szerepelteti ezt az ifjúságpolitika című kifejezést, ezt ma még én nem látom. Tehát a magam nézőpontjából ez egy meghatározhatatlan, a számomra nem értelmezhető történet. Nem látom a szándékokat, nem látom az akciókat, nem látom az irányokat, nem látom a kommunikálásnak a szándékát. Nem emlékszem olyan sajtókommunikációra az elmúlt 6 hónapban, ami arról szólt volna, hogy valamilyen ifjúságpolitikai vízió alakulna ennek a minisztériumnak a környezetében. Persze nem olvasok én sem mindent el, nem olvasok újságot, megengedhető, hogy valahol eldugva biztosan.
Egy lábjegyzetben
ez szerepel, de mondjuk manifest módon azt kell mondanom, hogy ez ma még nem látszik. Ismerem a benyújtott költségvetési tervezet számait, nyilván egy ilyen költségvetési tervezet egy parlamenti vitában alakulhat. Még mindig bizakodó vagyok a tekintetben, hogy valaki csak fog majd módosító indítványokat benyújtani azt illetően, hogy a jelenleg látható, nem elfogadható, tehát a ifjúságpolitika, ifjúságügyek finanszírozásához nem méltó számokat korrigálja, mert a helyzet ehhez, tehát még egyszer megismétlem, hogy ami ebből a költségvetési tervezetből látható, ebből az ifjúságpolitikai területnek a leértékelődése olvasható ki. Hozzá kell tennem, hogy ez azért is kellemetlen, meg azért is kínos, mert ez a leértékelődés ez nem most kezdődött, hanem ez 2004-2005 óta tetten érhető. De az volt az időszak, amikor egy fordulópont következett be a magyar ifjúsági munka, ifjúságpolitika állami finanszírozásának a területén. Tegyük hozzá zárójelben, hogy persze számos más forrás is van, európai források, magánforrások, NCA és így tovább. De akkor történt ez a fordulat, hogy az állam lépésről lépésre, évről évre, költségvetési évről költségvetésébe kivonult tulajdonképpen az ifjúsági munka, ifjúságpolitika finanszírozásából, és úgy tűnik, hogy ez a 2010-es költségvetési tervezet is ezt a trendet folytatja. Uh-huh. És ez nem jó, mert hogy vissza kéne egy kicsit, hogy mondjam, pótolni állami forrásokat is. Nem kéne odahagyni az ifjúsági munka kezdeményezéseit, hát nem túl kiszámítható, és sokak számára nem elérhető más források. Uh-huh. Tehát ez az egyik dolog. Tehát egyelőre várnunk kell, változatlanul várnunk kell arra, hogy valamilyen manifestebb, valami láthatóbb, valami értékelhetőbb dolog kijöjjön ebből a minisztériumból. Ha ez kijön, akkor erről lehetne beszélni. És én ezt nem téveszteném össze azzal a helyzettel, hogy nyilván a kormány, maga a kormányfő is többször deklarálta azt, hogy a fiatalok ügye fontos. Ezt a fontosságot, ezt költségvetési számokban, ezt intézkedésekben, intézmények megerősítésében, vagy intézmények megteremtésében kéne látni, ezek most egyelőre nem látszanak. És én ezt nagyon sajnálom egyébként, adófizető állampolgárként is nagyon sajnálom, mert szerintem 6 hónap idő erre elegendő lenne. Tehát, hogy egy kicsit láthatóbbá tenni ezt. Azt is tudjuk, hogy a szakmával, vagy a szakmának nevezett kör képviselőivel kommunikáció a minisztérium részéről nincsen, és ugye ez meg az embereket elbizonytalanítja. Ők vannak egy állapotban, ebből az állapotról szeretnének tájékoztatást adni, beszámolni, elmondani, mire képesek. Közülük vannak néhányan, akik képesek arra is, hogy talán azt is elmondják, hogy mit tudna a magyar ifjúsági munka hozzátenni ezekhez a változásokhoz, változtatásokhoz. Talán azt is el tudnám mondani, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésére, azt is el tudnám mondani, hogy milyen módon tartja ezeket az eszközöket mozgósíthatónak, megvalósíthatónak. Eddig az a benyomásom, hogy erre senki nem kíváncsi ebből a körből. Uh-huh. Tehát azt kell mondanom nagyon rossz érzéssel, hogy egy ilyen kommunikáció nélküli állapot van uh-huh. jelenleg ezen a területen, legalábbis ami a kormány megfelelő szervei és a szakma úgynevezett képviselői között tipál beszédet illeti. Woman, you should know better than a rat on my cage. Woman, you should know better than a rat on my cage. 'Cause that door just might swing open, bird fly away. A woman can spend all night of her life fighting love. A woman can spend all night lies finding love. And I'm telling you, darling, I just wanna be a turtle dove.
Segítő magazin 417. adásában Vocs Péter ifjúsági szakértővel beszélgetünk az ifjúság helyzetéről, és egy helyzetképet raktunk itt össze, egy csomó elvégzendő feladattal, amire várunk ebben a pillanatban, mert jelenleg az a helyzet, hogy van egy rakás feladat, van egy csomó változásra való szükség, és a fiatalok nagyon sokféleképpen, de nem biztos, hogy jó pozícióban lesznek most felnőttek, és nagyon nagy szükség lenne arra, hogy ebben az értelemben érzékeljék azt, hogy ők fontosak, hogy őket várja ez a felnőtt társadalom, mert a felnőtt társadalomnak érdeke is, hogy úgy lépjenek be a fiatalok, hogy később, ha úgy tetszik ebben az értelemben, ebben az átörökítő folyamatban, ez a világ gazdagodjon, hogy ő ebben az értelemben hozzá tudjon tenni. És ugye azt kerestük itt, hogy van elég fogodzó a tizenéveseknek arra, hogy hozzá tudjanak tenni. Kettő, ez a mai világ mennyire érzékel ebben az értelemben a maga feladatát? Egyáltalán mennyit tudnak a mai fiatal, mai hogy tetszik, döntésközeli emberek erről az egész dologról, mert ugye az a baj, hogy egy csomó ember valóban dolgozik a fiatalokkal, ki így, ki úgy. De önmagában átfogó kép nagyon kevés van az ifjúságról, csak tudunk itt is, meg ott is egy csomó dolgot, egészében mégis érzékelek egyfajta sürgető feladatot ebben az értelemben, és az a kérdésem, hogy nem jutnak el az információk, vagy valamilyen módon valami kommunikációs zárlat van, mert te is azt mondod, hogy jó lenne leülni, beszélgetni a dolgokról, kibeszélni, kivitatni a dolgot. Mi itt a dolog, mi az, ami nem érkezik meg? Mi az, ami ebben az egész világban nem jut el odáig, hogy erről lehessen beszélni? Mi egyetlen a prognózisod?
Ez egy jó kérdés, és nagyon jó ezek a blues zenék itt, meg a blues talán ilyen, ami kifejezi az érzelmeknek, az érzéseknek ezt a hullámzását. És ugyanakkor ez egy nagyon nyugodt, és ugyanakkor nagyon feszült zene, ez a blues. És ilyen állapotban érzem én legalábbis magamat. Egy ilyen nagyon nyugodt, vagy nagyon feszült állapotban egyszerre, mint egy ilyen blues zenész. Mert ugye azt látnunk kell, hogy túl sokat beszélünk kormányról, kormánytisztviselők magatartásáról, kormányzati programoknak a hiányáról, politikai víziókról, amivel egyetértünk.
Figyelj, én ezt a szót nem is használtam.
Értünk egyet. Ezek fontos dolgok, és erről nagyon sokat kell beszélni, ne tartózkodjunk a politikai véleménynyilvánítástól, mert úgy gondolom, hogy a demokráciának ez egy alapvető fontos dolga. És közben az élet meg működik. Az élet működik, a fiatalok működnek, és a szakmában, az ifjúsági szakmában, ifjúság segítő körében, szakmai közösségeiben is zajlik egy élet. Ugye én azt gondolom, hogy az egyik része ennek a körnek elbizonytalanodott, mert várja ezeket a felülről jövő impulzusokat, mert szüksége van a felülről jövő bátorításra, a támogatásra, szüksége van a pénzre, a költségvetési támogatásra, helyre, eszközre, elismertségre, és ezek olyan dolgok, amiket várhatunk az államtól. Hát ez az állam egyik funkciója, hogy kijelöl ilyen cselekvési tereket, és ezeket a cselekvési tereket be is butorozza, vagy segít bebutorozni a számunkra. És ugye ott van a civil világban elhelyezkedő kezdeményezéseknek, közösségeknek a sora, amely meg éli a maga életét nagyon színvonalasan sokszor, és nem vár ezek az impulzusokra, hanem azokra a helyzetekre reagál, amire reagálnia szükséges, mert hogy ezek a helyzetek mindig ottan keletkeznek és vannak. A kritikám az a szakmával kapcsolatosan, hogy a szakmának magának a két magatartás forma között meg kellene teremteni egy közös platformot, és ma még ugye változatlanul az a helyzet, hogy nem beszélhetünk egy olyasféle szerveződésről, ami a népművelők, közművelődésben dolgozók körében, vagy a szociális munkások körében létrejött volna már. Ma még nincsen Magyar Ifjúság Segítők Egyesülete, vagy a Magyar Ifjúsági Munka Egyesülete, vagy valami olyan szakmai állandó fórum, amelyet a szakmában dolgozók éltetnének, táplálnának, mert ha ilyen lenne, képzeljük el azt a helyzetet ma, 2010 novemberében, hogyha egy ilyen fórum tenné fel ezeket a kérdéseket, mondjuk annak a minisztériumnak, amit most itten bíráltunk. Uh-huh. Ez egy hitelesebb kérdés lenne, mint az én magám füstölgésem, hitelesebb és erősebb kérdés lenne, mint kettőnknek a beszélgetés ilyen szempontból, mert emögött ott lehetne egy szakmai identitásnak az ereje. És rengeteg dolog van, amit meg kell csinálni, meg kell oldani, és persze a vízióknak kell lennie arról, hogy a fiataloknak milyen helyzete. Egész Európát foglalkoztató kérdés ez. Egész európai ifjúsági munkamozgásba lendült. Ugye ebben az évben, júliusban, Gentben a belga Európai Uniós elnökség egy fantasztikus konferenciát szervezett, az Európai Ifjúsági Munka első európai konvenciójának a munkáját szervezték meg, és ha valakinek a kezébe kerül ennek a záró dokumentuma, tényleg azt ajánlom, hogy figyelmesen olvassa végig, egész Európát, a szakmai közvéleményét, a szakmatársakat foglalkoztatja ez a kérdés, hol lehet most újra pozícionálni ezt az ifjúsági kérdést, mert nem igaz az, hogy nem tudunk erről, mert hiszen rengeteg új tanulmány születik Magyarországon is rengeteg publikáció jelenik meg. Ugyanakkor ez a nagyon sok értékes gondolat, felismerés, megközelítés, az pedig nem kerül át a politikai döntéshozóknak a térfelére, ha úgy tetszik. Tehát fordító munkát kell végezni ebben, struktúrákat kell teremteni, a politikai nyomásgyakorlás, lobbizása, az értékek csatornájának a kiépítése. Ez egy csomó olyan feladat, amit el kellene végezni, csak azt szeretném egy kicsit pozitívabban mondani, hogy ne legyen nagyon lehangoló így a vége felé a beszélgetés, hogy ez foglalkoztatja egész Európát, mert hogy a világ egy állapotban van, és ebben a világ állapotban a fiatalok rendkívül fontos helyzetbe, társadalmi csoport helyzetébe kerülnek.
De talán az lesz a győztes, aki előbb veszi észre ebben a lehetőségeket. Tehát aki előbb veszi észre, és előbb tudja beépíteni ezeket a úgy tetszik izgalmas ifjúsági mozgalmakat, mozgásokat és tartalékokat a maga feladataiba. Gondolom, az lesz a nyertese, vagy az lesz a jósabb, vagy az lesz a hatásosabb, vagy eredményesebb.
Én úgy gondolom, igen, ezt nagyon érdekes lesz megfigyelni, hogy ebből az úgynevezett válságos időből hogyan kerülnek ki a különböző nemzetgazdaságok. Úgy tűnik, hogy Skandináviát például nem érintette annyira mélyen ez a válság, mint ahogy a többi európai térséget. Legalábbis a skandináv országok nincsenek az úgynevezett, ugye nagyon kicsit mulatságos, kicsit érdekes szófordulat a PIGS country-nak nevezett országok között, akik ugye a nagy bajokat okoznak az európai gazdaságban, tehát Portugália, Olaszország, Görögország és Spanyolország. Ugye ezt a angol szófordulat, amit a sajtót PIGS country-nak nevezi, ami hát nem túl elegáns, de nem nagyon halljuk a skandináv országokat ebben például emlegetni, a finneket, dánokat, svédeket, norvégokat pedig nem is fogjuk nyilván, mert ez egy más természetű dolog. Minden ilyen skandináv országban az ifjúság politika egy rendkívül érdekes történet, amit folyamatosan meg kell ismerkednünk, mert minden tanulmányozható, minden fázisa ennek az ifjúság politikának, és minden fejlődési fázisa is. Ugye ők már a harmadik generációs ifjúsági törvényről beszélnek, miközben pedig arról beszélünk, hogy nekünk még a nulladik generáció sincsen, mert a 1971. évi negyedik törvény, ami ugye a második ifjúsági törvény volt annak idején Európában, maga a rendszer végezte ki. Tehát az a persze környezet, az a szocializmusnak nevezett valami, amiben ez megszületett, és rögtön ki is végezte, fölruházta olyan mozgalmi tartalmakkal, ami nem lehet.
Ez egy deklaratív törvény volt, nem volt igazából ebben van végrehajtási eszközre.
Így van, de historikusan, ugye történetileg, függetlenül attól, hogy milyen ítéletek alakultak ki egy korábbi korszakon, meg egyáltalán tény, ami való, hogy ez egy viszonylag idejében jött deklaráció volt. Maga a rendszer megakadályozta, hogy ez megvalósuljon. De ezt csak azért mondtam példának, mert ugye Skandináviában meg már harmadik generációs ifjúsági törvények vannak, amik együtt mozognak azokkal a társadalmi változásokkal, amik ezt az újra pozícionálást a gazdaságban, a munkaerőpiacon, az oktatásban és a jövőképekben, ugye a jövőképekben ezt előre vetítik. De tehát, hogy rengeteg dolog van, amit nekünk
el kellene végezni. Lehet, hogy ott elképesztő sok szocializációs tartalékot tudnak képezni, pontosan azért, mert azt érzékelik ebben az értelemben, hogy milyen módon lehet ebben a mozgásban fölfedezni a megújulás lehetőségét. És azt gondolom, hogy ma ebben az értelemben ez a skandináv minta nekem abban az értelemben erősít, hogy nem szükséges ahhoz nagyon szegény országnak lenni, hogy valaki lendülni tudjon, de tulajdonképpen kitűnően lehet fölépíteni az érdekekre, és ma a tizenéveseknek érdeke, hogy jó életük legyen, hogyha majd felnőttek lesznek, és az érdeket hogyan lehet beforgatni feladatokkal és eszközökkel például abba, hogy ő szerepet találjon a felnőtt társadalomban jó pozícióban, jó munkahelyen, és olyan családot tudjon alapítani, ami álmaiban se lehetett volna, mert ugye erre egyébként tulajdonképpen a felnőtt társadalom fogadókész feltehetett a skandináv országokban ebben az értelemben, erre reagál az intézményrendszer, és de jó lenne, milyen kis fogadókész lenne legalább.
Hogy nem, nekünk azért kellene tanulni ebből, hát hiszen Dániának sincsen nyersanyag kincse, 5 millióan vannak, tehát hogy csinálják ezt. És ugye azt is észre kell vennünk, hogy ezekben az országokban demográfiai robbanás játszódott le az elmúlt években, tehát olyan fiatalokról beszélünk, akik családot alapítottak, gyermekeket vállaltak, és nem is egyet, mert mindenütt, ugye itten, itten ezekben az országokban demográfiai fölfutás van. Tehát, hogy mi lehet ennek a titka vajon, és nem kismértékben egyébként, lehet, hogy ifjúság politikai oldalról tudnánk milyen érdekes dolgot találni, ami megmagyarázza ezt a, ezt a titkot. Például, csak egy záró mondatként elmondva, az ifjúság politika hozzájárul az esélyegyenlőségnek a kérdéséhez, és ezekben az országokban történt demográfiai robbanás, ahol a férfiak, nők esélyegyenlőségével kapcsolatos dolgok, azok olyan politikai rangra emelkedtek, hogy a nők vállalni tudják a gyermekek megszületését. Igen.
Gyönyörű, és nagyon tetszik ez a dolog, és ugye mi is sokat beszélünk erről, és ugye ez a demográfiai üzenet számunkra még csak növeli a feladatokat. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt mi csak beszélgetni kezdtünk, és messze nem jutottunk addig, ameddig egyébként szerettünk volna szerintem, hogy valami nyugópontot tegyünk legalább a beszélgetés végére, hogy hol van a következő feladat. De a következő feladat akkor legyen az, hogy beszéljünk még a dolgokról, és nagyon sokszor és sokféleképpen kell beszélgetni, mert a tét sokkal nagyobb, mint egy egyszerű kis beszélgetés. Tét az, hogy úgy nőjenek fel a fiatalok, a fiataljaink, hogy ez a világ jobb és szebb legyen, és ne csak szólamok szintjén, hanem a gyakorlatban, és ebben sok feladata van mindenkinek, ha úgy érzi. Szólítok, hogy egyre több, talán még a döntéshozóknak, és bevillanhat a feladat a fejükbe, és ebben az értelemben bátorítani szeretném őket is, meg beszélgetésre hívok mindenkit, aki ebben a rádióban partner. Nagyon szépen köszönöm, Péter.
Én is köszönöm szépen, és hát sok jó beszélgetést a 418. adásban is.
Éven. És megköszönöm a hallgatók figyelmét, a technikai közreműködésben Kárász Juditot és Romsics Balást, és hallgassák tovább a Civil Rádiót, és a Civil Rádióban Pogány György műsorát, a Név és Ember műsort. Jó estét, szép rádiózást, viszonthallásra!